Ez tehát a Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és Krecsú Krisztiánnal beszélgetünk tovább a pénteken megjelenő Budapest nagyregénybe írt történetéről, amely a 17. kerületről szól. Részben a múlt valóságos elemeiből, részben pedig fikcióból áll össze, ahogyan a könyvben szereplő másik 22 író fejezete is. A kötet szerzőivel szemben az volt az elvárás, hogy legalább két idősik jelenjen meg a történetükben, de Krisztiánéban több van ennél.
Így van, több van. A múlt több szegmense is fölfozlik. Hát ugye nyilván a krimiszálból adódóan több olyan múlt belé esemény van, ami ezt az öröklődés problémát és átalakuló problémát, ezt meg kell, hogy alapozza.
Öröklődés, mint örökség, ugye? Mint hagyaték.
Köszönöm, hogy pontosítasz, tehát öröklés problémát. És ugye ezt a szálat több múltbeli síkban is fölfedjük, tehát ezzel nekem nem volt gondom, hogy több síkban legyen. Tehát, hogy ezzel nincs gondom. Próbáltam ugye a tereket belakni egy kicsit, az egy bicikli úttal, ahogy megy keresztül a kerületen, tehát, hogy, és azzal együtt, hogy számára mit jelentenek az épületek, a templomok, mit jelent a kerület, mint küllem, mint belakott kertváros, mint ottani villák. Tehát ezekkel próbáltam valahogy dolgozni.
Hát és akkor, ami még ehhez kapcsolódik, a régmúlt, amiről beszéltél, a betelepülő tótok, tehát az még régebbre vezet vissza.
Kíváncsi lennék, hogy a hétköznapokban vannak-e még egyébként a hagyományőrző egyesületeken túl olyan helyzetek, amikor mondjuk ez előkerül. Uh-huh. Vannak olyan öregek, akik mernek tótra váltani még, és olyan helyek, ahol még strapacskát esznek, tehát hogy ez ugye nyilván ezek akkor tapasztalhatók meg, ha ott élsz, ha próbálkozol. De én Békés Csabán láttam ilyeneket, Békés Csabán tapasztalhattam ilyet, de hát ott azért kisebb is a folyamatos pörgés, tehát hogy itt azért sokan mennek, jönnek, kiköltöznek, beköltöznek, tehát hogy itt azért azt hiszem a 17. kerület élete jóval aktívabb és színesebb, mint egy békési megyeszékhelyi.
Az előbb beszéltünk arról, említetted, hogy egy muzeológus a történet főhőse, vagy ő van a középpontban, és ő tanár is, és nagyon érdekes, ahogyan kezdődik a fejezeted, mert ugye próbál olvastatni egy szöveget ott egy drámaszakkörben, és hát nagyon nem megy a diáknak, akinek ezt olvasnia kéne, és olyan sok mai feszültség fölgyülemlik ebben a néhány mondatban, a tanárnak mindenféle dühe, hogy miért nem tud ez a gyerek olvasni. Engem meg az izgatott, hogy miért éppen ezt olvassa, úgyhogy gyorsan megnéztem. Ugye Erdős Renéhez is kapcsolódik a te írásod.
Hát az Erdős René a kerület szülöttje volt, és ott is élt, és a villája, egykori villája ma múzeumként funkcionál, és ugye a jelenet, amiben a múzeumban kezdődik, és ennek a múzeumnak a múzeológusa tart az elma foglalkozást, tehát hogy tulajdonképpen egyfajta megírt belakása indul el a kerületnek, hogy úgy működjön a helyzet, és szerintem hát talán tud is működni úgy, hogy ugye az a tér valahogy másképp tud funkcionálni, amit belaktak, és belaktak írásban. Tehát, hogy egyszerűen a megírt városok misztériuma az egy nagyon izgalmas dolog. Ha csak arra gondolsz, hogy mondjuk mit tudom én, Budapest milyen másféle tér lehetne, ha ezeket az energiáit használná. Tehát én azt fikcionáltam, hogy használjam. De sajnos nem. Tehát, hogyha mondjuk Ródi Gyula mítoszai, Budapest élő mítoszai lennének, vagy mondjuk az egy létező ügy lenne, hogy turistákat Budán elvisznek, és megmutatják nekik, hogy gyerekek, hát ez az Ulpius ház. Ha itt az Ulpius háznál ezt meg ezt csináltuk, és lenne egy rítus, amit csinálni kell, nyilván a utasi csodvilág szellemiségének megfelelően, akkor az ifjúkori szerelem mégiscsak beteljesül, és a többi, és a többi. Nálunk szerencsésebb városok ezt sokkal erősebben csinálják, és mondjuk mindenféle gátlás nélkül mutogatják Sherlock Holmes házát, ahova belépőt szednek, és azt mondják, hogy itt élt Sherlock Holmes, aki egy fiktív figura. Nálunk ez valahogy nem működik, és nem tudjuk így belakni, pedig azért van nekünk ezzel a Kázmérunk, és nagyon sok mindenkink, akik ezt a várost szerették, élték, ismerték, akik miatt itt jó lakni, és tehát akár Szabó Magda belakta ezeket a tereket. Tehát nagyon sok minden lehetne, ami így működhetne, ahogy én ezt fikcionálom, vagyis, hogy Erdős Renének azzal, hogy a kerület egyáltalán létezik, és a kerület meg van írva ezzel a másod élni, ezt ebben nem vagyok biztos, hogy ez így van egyébként, valószínűleg nem, de hogy én ezt így indítottam, hogy ez a vágyam, hogy a megírt város élő város legyen, ez a fő motiváció, ahogy indul a tépfejezetem.
És az olvasás miatti bosszankodása ennek a tanárnak, egyébként ez nem egy jó élethelyzetben lévő tanár, tehát kicsit enervált, kicsit megfáradt, magánéleti és egyéb gondjai is vannak. Miért lett ilyen, és mi baj az olvasással? Ugye olyan sok interjút hallok veled, és soha nem maradt ki a mai fiatalok és az olvasás kérdése, és olyan érdekes, hogy itt a felütés már is az.
Hát ugye itt nem volt nehéz dolgom, mert maga a szöveg nehéz, nagyon nehéz, tehát hogy rögtön adta annak a kérdését is, hogy maga a tanár egyáltalán miért terülteti ezt, miért nem rugaszkodik el, vagy miért nem gondolkodik másról, másfelől meg azt az általános problémát azt szerettem volna használni, amit tapasztalok rendhagyó órákon, hogy az olvasás nem, hogy nem öröm, hanem kudarcok és megalázottság forrása. Megalázottság forrása, mert nincsenek kulcsok, lehetőségek, és ráadásul általában sajnos affelé tart a magyar oktatási helyzet, és legfőképpen az oktatáspolitika visszarendeződése is, amit az hoz, hogy egyáltalán nem érdekli a döntéshozókat az, hogy a gyereknek közel legyen ahhoz, amit olvas. Hogy a gyerek megjelenjen abban, amit olvas, hogy neki az élmény legyen, hogy azt érezhesse, hogy vele itt törődnek. Az irodalom a legalkalmasabb dolog arra, hogy a kamaszban működő egót, azt a hatalmas erőművet, azt a vulkánt, azt a láva tömeget, ami ott dolgozik, használni tudja. Az irodalommal meg lehetne csinálni az irodalom oktatása, hogy ezek a gyerekek hegyeket vontatnának el, mert hogy képesek rá is akarnák, csak arra kellene rájönni, hogy ezt hogy lehet csinálni úgy, és ennek nyilván van egy módszertana, hogy a gyerek azt érezze, hogy vele törődnek. Itt ő az érdekes. Az irodalom erre jó, ezt tudja, ott lehetsz benne, ott vagy te, és nem lexikális adatok és tekintélyek és életrajzok kérdése. Nagyon szomorú vagyok, hogy olyan emberek, akik valószínűleg évtizedek óta nem nyitottak ki könyveket, nem olvastak jókait, fogalmuk sincs, hogy milyen a bánbány nyelve, azok döntéseket hozhatnak, és generációkat riasztanak el az olvasástól. Ez nekem nagy szívfájdalmam, mert hogy ez egy nagyon jó és nagyon gazdag irodalom, és rengeteg dolgunk lehetne vele, hogyha nem félnénk tőle, hogyha nem fekete-fehér fényképeket tisztelnénk a falon, nem ikonokká akarnánk faragni szerzőket, és nem csak az ikonlétük lenne fontos, hanem azt is, hogy mit írtak, akkor ugye ez egy élő hagyomány lehetne, a lélekgondozás, a tehetséggondozás egyik legfőbb formája. És én azt gondolom, hogy egyfelől a mai irodalom felől is kellene közelíteni, másfelől az ő ambícióik felől. Ezek a gyerekek szerelmesek, ki akarják találni magukat, meg akarják mutatni magukat, ők éppen azon lázonganak, hogy ők másmilyenek, valamilyenek, ezt szeretnék kitalálni. Hát ennek a terepe a tehetséggondozás. Hát tessék, mutasd meg magad, dolgozz, izzúdj. De most ez így kellene, hogy működjön, hogy minden forma e felül induljon. Mondok egy példát. Hozz el a kedvenc dalát. Tök mindegy milyen. Legyen angol, magyar, bármilyen. Hunglisul énekelt, akármicsoda. Írjon rá új szöveget. Szövegkritériuma a következők legyenek. A hosszú-rövid szótagok váltakozása, vagyis a ritmus, az ütem halál pontosan stimmeljen. A dalt elő lehessen adni. De ne úgy, hogy meg kelljen változtatni bárhol is a hajlítást. Ne úgy, hogy a ritmusnak koccannia kelljen. A hosszú-rövid szótagokon belül a hosszú-hosszú szótagok és a rövid-rövid szótagok működjenek. 2. A dal szóljon a szerzőjéről. Egy mély, őszinte vallomást verslábakban megfogalmazva. 3. Tessék előadni, és a többiek halljanak bele. Mutasd meg magad! Na most ez tulajdonképpen a verslábakkal, hosszú-rövid szótagokkal való ismerkedést jelenteni, nem azt, hogy félholdakat és vonalkákat rajzolgatsz, és gyűlölöd az egészet, hanem egyszer csak meglátott, hogy hogy működik ez. Tehát, hogy nagyon sok ilyen lehetőség lenne, és ez csak egy példa azok közül, aminek egész kialakított, működőképes tárháza van, ezt csak honosítani kellene, ennek az angol száz hagyományban a kreatív írásnak és a kreatív írás gyakorlatainak, és azzal együtt mondjuk az olvasásra, nevelésnek kidolgozott technikái vannak. Én ennek ráadásul is szakértője, tehát nem tanítottam soha, csak tudom, hogy van, tehát hogy nem is lenne nagy munka ezt honosítani.
Most, hogy a Verslábakat említetted, eszembe jutott, hogy mennyire jó, hogy ebben a könyvben, a Budapest nagyregényben nem volt az megszabva, hogy milyen stílusban írjanak az írók. Nagyon színes lett így a könyv.
Én szerintem ez jól tükrözi a város sokoldalúságát és a város rengeteg arcát, és éppen ez az, ami megmutatja, hogy, tehát mondom, ez úgy egységes regénye, hogy ez egy egységes város. Tehát, hogy ebben az értelemben a nyelve is sokszínű, a történetek is széttartóak, tehát, hogy ez Budapest valósága, és ezt én szeretem, hogy ilyen, én szeretem ezt. Ez akkor jó hely, ha rengeteg arca van.
Ez a Budapest nagyregény kezdeményezés, meg hát maga a könyv nagyon sokat adhat az olvasónak, fiatalnak és idősebbnek egyaránt, olyan szempontból, hogy kortárs írókat talál egyben. Nem tudom, hogy sikerült az írói szempontból, tehát nem tudom, hogy elégedettek vagytok-e az eredménnyel, de minden esetre ez, hogy a felhozatal milyen, az fantasztikus.
Én örülök, ha így látod, ugye nyilván nekem nem illik erről többet mondani, mint hogy örülök, hogy élő irodalmi dolog működött, és ehhez egyébként párosult még egy pályázat, ami már nem meghívásos volt, és könyvtárakban plakátolták ki, és budapesti könyvtárakban láthatták az olvasók, vagyis, hogy ez egy nyitott ügy, nagyon sokan pályázhattak saját kerületük, egykori kerületük, gyermekkoruk kerületeinek történeteivel, és a nem meghívásos részben is biztosan lesznek nagyon izgalmas ügyek, amelyek pályakezdők történetei, vagy olyan profik, vagy félprofiké, akik nem kaptak ebbe meghívást, vagyis, hogy a kreativitási oldal is működött, azt mondani, hogy nem csak olvasóként vagyunk kíváncsiak rá, hanem mondd el a te történetedet, írd meg a te történetedet, rögzítsd, legyél aktív részese annak, hogy itt Budapest megíródik. Ez nekem nagyon imponált, nekem ez nagyon tetszett.
Még egy kérdésem van, Krisztián, és aztán engedlek tovább az utadon, hogy ugye a múltról szól, tehát a 150 éves Budapest ünneplésére jött létre ez a kötet, de nyilván 10 év múlva is az üzletekben lesz, és a könyvespolcokon lesz, és azon gondolkodtam, hogyha 10 év múlva valaki kézbe veszi, vajon a mostani életünkről, tehát a jelenünkről mennyire vall ez a kötet? Mert a múltról vall, nyilván minden író összegyűjtötte a legfontosabb információkat a kerületből, és azokat próbálta meg beleszülni, de hát az egyik időség többnyire a jelen. Vajon mit árul el a mostani közhangulatról, az életérzésről 10 év múlva egy olvasónak ez a könyv?
Hát ez remek kérdés, hogyha én lennék a szerkesztők doanyje, egy jó hús, ha ezt meg tudnám mondani, mert ugye akkor látnám, hogy mi az, ami korrajznak, életérzésnek tekinthető egy szövegben, és ami megragadja azt, hogy milyen ma 2023-ban Budapestinek lenni, és ami képes arra, hogy ezt tovább vigye. Ugye ha ezt látnám, és ezt én íróként is tudnám biztosan csinálni, akkor nagyon jó kincsbirtokosa lennék. Így marad az a helyzet, hogy gondolkodhatunk rajta, ugye, hogy egy adott kort mondjuk Thomas Mann mondott el jól, vagy Kafka, hogy ki volt akkor lenyomat megírója, itt most akkor melyik szövegben, melyik helyzet képes arra, hogy akár 10 év múlva, pedig az nem egy nagy időtávlat, ezt megmutassa. Hát nem mernék jósolni, bevallom őszintén, nem is merek ebbe belemenni. Bizakodom. Kettő dologban, az első az a kérdésed eleje, hogy ez még 10 év múlva ott lesz valahol polcokon, vagyis, hogy akkor még létező szöveg lesz. A kettő, hogy kíváncsiak lesznek az olvasók arra, hogy mit sugall az akkori máról, és ez is lesz egy a 150 éves távlatnak is valami érdekessége. Hát adja Isten, hogy ezek mind beleférjenek ebbe a kötetbe.
Krecsó Krisztiánnal beszélgettünk irodalomról, a fővárosról, a 17. kerületről, a múltról és a lehetőségekről, mindehhez az apropót a Budapest nagyregény megjelenése adja. Pénteken, vagyis 17-én már megjelenik a főváros alapításának 150. évfordulójára írt, egészen sajátos koncepciójú, színes és gazdag kötet, amelyben tehát 23 kortárs író története jelenik meg a város 23 kerületéről. Pénteken egyébként a Pont Jókorban Tóth Krisztina mesél majd a saját fejezetéről. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, Olá Andreát hallottátok.